A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Női sorsokról, női vágyakról beszélgetünk mai műsorunkban, nem csak nőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Gyarmati Dóra vagyok, és köszöntöm a stúdióban a sorozat gazdáját, szakértőjét, Pál Feri atyát.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri immár 11 éve tart előadásokat, alkalmakat keddesténként fiataloknak, időseknek, boldogságról, spiritualitásról, a tartós kapcsolatok titkáról. Az egyik áprilisi találkozás különleges alkalom volt, hiszen csak hölgyek ültek a hallgatóságban. Hogyan lehet használni az anyai örökséget, miért kell, lehet elengedni a lányunk kezét, többek között erről is szó volt, és egy érdekes adat is elhangzott. Kutatások szerint kétszer több női depressziós beteg van, mint férfi. Arról kérdeztük hallgatóinkat, hogy mit gondolnak, miért van ez így.
A nők eleve érzékenyebbek. Sokszor a nők több ingert éreznek meg szerintem, és többször éreznek olyan késztetést, hogy meg akarnak oldani olyan dolgokat, amik nem feltétlenül az ő feladatuk lenne, vagy az ő hatáskörükben lenne, és lehet, hogy emiatt kicsit hajlamosabbak arra, hogy bajba keverik magukat. A másik oka az lehet, hogy sok nő sokkal többet vállal, mint 20-30 évvel ezelőtt. Akinek nincs igazán szülői segítsége, az gyakran szembesül azzal, hogy nem tud mindenhol 100%-osan helytelni, és akkor elkeseredik, befelé fordul, és könnyen lehet, hogy ezért is válnak nagyobb arányban depressziósan, mint a férfiak.
A nők folyamatos ellentmondásban vannak magukkal, amiről természetesen nem ők tehetnek. Ez a 20. század egyik legnagyobb hívája szerintem, hogy a klasszikus családmodellt és férfi-női szerepet felborította a dolgozó nő és a családanya szerepe. A kettőt együtt nem lehet teljes erővel és odaadással vállalni. Érdekes azon is elgondolkozni, hogy ez milyen hatással van, mert hogy a férfiak miért depressziósak, mert ugyanúgy a férfi számára is problémát okozhat az, hogy a nő mondjuk többet kereshet, mint a férfi.
Kérdés egy kicsit meglepett. Lehet, hogy diagnosztizálva kétszer több nő van, de nem feltétlen hiszek benne, hogy sokkal több női depressziós beteg lenne, mint férfi. Csak a férfiak nem mennek orvoshoz, hanem máshogy kezelik. A társadalmi szerepeink teljesen mások. A nő, mint a társadalom fenntartója, az érzelmi fenntartója. A legvégső pont egy családban is a nő. És a nőre hárul minden érzelmi teher, és főleg ezekben a nagyon nehéz időkben. De egyedül, a férje nélkül, vagy a család férfi tagjai nélkül ezt nem igazán lehet megoldani. És arra viszont nagyon kevés példát látok, mert most már vannak pozitív változások, hogy a férfiak a saját érzelemvilágukkal foglalkoznak, pedig nagyon nagy szükség van rá. Nincsenek meg azok a kezelési módok, hogy egy férfi hogyan küzdjön meg, akár csak a mindennapi stresszel, vagy a munkahelyi stresszel. Egy nő évekig tartja magát, nagyon nagy ára van ennek, mert saját magukba belefojtják ezeket a nehézségeket.
A nők érzékenyebbek, folyamatosan ellentmondásban vannak magukkal. Karrier vagy család, különböző társadalmi szerepek, többek között ezek hangzottak el. A kutatók mire jutottak?
Nagyon érdekes volt hallgatni ezeket a véleményeket, mert egyfelől nagyon fontos szempontokat hoztak, másfelől nagyon jól tükrözték az előítéleteket, illetve a hiedelmeket, amelyeket a kutatások alapján a kutatók következtetései nem támasztottak alá. Rögtön az elsőt hagy emeljem ki, ami a leginkább megjelent, amit tulajdonképpen hiedelem számba vehetünk, ez pedig pedig az, hogy az egyre erősödő szerepkonfliktus okozza a nők nagy arányú depressziósá levését, vagyis, hogy ütközik az anyai szerep és a munkavállalói szerep, túl sok teher jut ma egy nőre, és hogy ez a rengeteg teher, konfliktusos teher, és hogy nem könnyű összeegyeztetni, ha egyáltalán lehet bizonyos, mondjuk karriervágyat, és mondjuk a megfelelő vagy elég jó anyának levésnek az igényét. Tehát ez a fajta szerepkonfliktus, mondják nagyon sokan, ellehetetleníti a nőket. Mi derül ki a kutatások alapján, hogy azok a nők, akik nem munkavállalók, hanem otthon vannak a gyerekükkel vagy gyerekeikkel, nagyobb arányban depressziósok, mint azok, akik benne vannak ebben az adott esetben szerepkonfliktusos nehéz helyzetben, hogy két helyütt is szeretnének két szerepben is jól teljesíteni, vagy egyszerűen csak jól érezni magukat.
Az is hiedelem, hogy férfiak között is hasonlóan sok depressziós beteg van, csak nem fordulnak orvoshoz?
Igen, pontosan ez is egy hiedelem. Másféleképpen is meg szokták fogalmazni ezt az előítéletet vagy hiedelmet, ez pedig az, hogy na persze, mikor a kutatók rákérdeznek, hogy ön depressziós-e vagy nem, a nők bátrabban beszélnek magukról, és esetleg a lehangolt állapotaikat könnyen definiálják így, hogy jaj, hát igen, depressziós vagyok, vagy depressziós voltam, míg esetleg a férfi szégyelné is, vagy olyan messze van magától, azt se tudja, hogy tulajdonképpen hogy érzi magát. Kiderült, hogy nem így van. Ténylegesen a nők jóval nagyobb arányban depressziósok, most 2-1 arányt szoktak emlegetni, és ennek a hátterét elég jól meg is lehetett ragadni. Például, és aztán majd erről nyilván érdemes volna hosszabban is beszélni, elsősorban a nők érdekében, és aztán azért is, hogy a férfiak lássák, hogy a nőket milyen területeken hogyan volna érdemes segíteni. De minden esetre például az, hogy a nők veszélyeztetettebbek a tanult tehetetlenséggel kapcsolatban.
Mit jelent?
Igen, szeretném rögtön ezt egy picit körbeírni. A tanult tehetetlenség azt jelenti, hogy itt és most a jelenben, amikor egy konkrét élethelyzet, egy életnehézség az, ami a vállamat nyomja, akkor olyan gondolatok és érzések társulnak ehhez a helyzethez, hogy biztos vagyok benne, hogy nem tudom megoldani, nem vagyok benne kompetens, nem vagyok rá képes, nem érzem azt, hogy ügyes lennék, vagy rátermet lennék. Ráadásul úgy gondolom, hogy ennek a helyzetnek a mozgatórugói, vagy az előidézői kívül vannak, tehát kívül kellene valaminek megváltoznia, hogy a helyzet valahogy jobb lehessen, és ezek a külső okok vagy külső tényezők egyáltalán nincsenek az én kezemben, és ezért nagyon kiszolgáltatottnak és tehetetlennek érzem magam, nem tudok semmit sem tenni, de nem is lehet, meg nem is érdemes, hiszen a helyzetnek a mozgató rugói nem is nálam vannak, hanem odakint, amire semmilyen ráhatásom nincsen. Hihetetlen gazdagon el tudjuk mondani, hogy ki mindenkinek és mi mindennek kellene változni ahhoz, hogy na mi végre jól lehessünk. Nyilván aztán ennek a jelenségnek megvan a maga ágaboga, ezt jól ismerjük, hogy kinek kéne változni, de ő nem változik, akkor szídjük a másikat, panaszkodunk a másikra, de akármennyire is terjesztjük ki a panaszunkat, vagy a tehetetlenségünket, vagy a nehézségünk felsorolását, tulajdonképpen a saját cselekvési terünkre, lehetőségünkre egyáltalán nem figyelünk oda.
Hogyan alakul ki ez a tanult tehetetlenség?
Leegyszerűsítve szeretnék először mondani, aztán picit érdemes kidolgozni ezt, hogy a családban nagyjából 6-7 éves korig, tehát az iskola érettség koráig a kislányok valahogy jobb helyzetben vannak, mint a kisfiúk. Egyszerűen azért, mert a kislányok alapvető emberi szükségleteit, beleértve az, hogy egy kisgyerek hogyan tudja a szükségleteit kifejezni, hogy sír, vagy toporzékol, vagy egészen nyíltan kifejezi mindenféle indulatát, mindenféle ösztönkésztetését, ezt a családban általában az édesanyák, de az édesapák is jobban elfogadják a kislányoktól, mint a kisfiúktól. Mert hogy egy kislány kifejezi az érzéseit, vagy az indulatait, ezt valahogy sokkal inkább a női természethez odaillőnek tekintik a szülők, még már az első néhány életév után is, hogyha egy kisfiú tesz ilyet, nagyon gyakran megkapja, és ráadásul nem csak az apjától, hanem az anyjától is. Hogy fiam, legyél férfias, legyél bátor, szedd össze magad, csak nem hisztizelít, mint egy lány. Ugye ez aztán egy egészen érdekes mondat, mondjuk egy 3-4 éves gyerek. Miért ne hisztizne úgy, mint bármilyen egészséges 3-4 éves gyerek? De a lánynak engedjük a hisztit, hát hiszen lány.
Neki szabad.
Neki szabad. Ugye nem is tulajdonítunk olyan nagy jelentőséget neki. Kísírja magát, és jól lesz. De ha a fiú hisztizik, már is elkezdjük őt valamiképpen a férfi szerephez idomítani. Ezért mondhatjuk azt nagyon leegyszerűsítve, hogy 6-7 éves korig a lányoknak jobb sorsa van a családban, mint a fiúknak. Igen ám, de az iskolával kerüléssel együtt a helyzet megfordul. A lányokra kerül egy többlet teher és többlet súly, vagyis elkezdjük a lányokat arra nevelni vagy szocializálni, hogy segíts a társadnak, légy figyelmes, ne magaddal törődj, ne légy olyan önző, értsd meg a pattársadat, legyél vele kedves, és a többi. A fiúkat kevésbé látjuk olyanoknak, akiknek nagyon együttérzőnek kellene lennie, akiknek nagyon másikhoz fordulónak kellene lennie. Természetesen mondjuk, hogy legyél segítőkész, de például, ha egy 7-8-10-12-14 éves kisfiú vagy fiatalember cselekszik, megvédi magát,
verekszik,
érdekeit érvényesíti, akár éppenséggel agresszív módon vagy mások rovására is, akkor a fiúnál ezt jobban elnézzük, nem egyszer az apa még titokban büszke is a fiára, hogy jól meg tudta magát védeni. Még olyan apa is van, aki nem csak, hogy büszke rá, el is mondja, hogy édes fiam, ne csak, hogy megvéd magad, üssél nagyobbat, akkor majd elmegy a kedvük ettől, mert nyilvánvaló szabad magunkat megvédeni. De egy kislány teszi, fordul a kocka, és a kislánynak mondják azt, hogy hát hogy egy lány verekszik? Soha nem gondoltam volna rólad. Hát te akkor olyan kedves is tudsz lenni, meg olyan aranyos. De ennek mi a következménye? Az, hogy a fiúknak szabadabb teret és lehetőséget adunk a cselekvésre. Adott esetben persze olyan cselekvésre is, ami hosszú távon nem jó se őnek is, se a kapcsolatoknak, de a cselekvő képességében, vagy a kreativitásában, vagy a spontán cselekvésben megnyilatkozó önkifejezésben támogatjuk és bátorítjuk, míg a lányokat korlátozzuk. Ezért a tanult tehetetlenségnek a nyüge a nőkre, amikor már felnőttek lesznek, sokkal inkább érvényes, mint a fiúkra.
Ez párkapcsolatokban is elő szokott jönni, hogy inkább a nő engedjen.
Te legyél az okosabb, mondja például az édesanyja a nagylányának, aki néhány évvel azelőtt házasodott meg. Pontosan így van. Tehát nem a cselekvés felé segítjük, hanem, ezt persze így hívják, hogy érzelmi megküzdési stratégia, tehát, hogy ő egy picit lássa másképpen, legyen együttérző, gondoljon bele, és a többi. És ez a fajta stratégia, tehát nem a cselekvés felé segíti a nőt, hanem sokkal inkább, és talán itt érdemes most a második szempontot behozni, hogy a kutatások szerint miért lehetséges az, hogy kétszer több depressziós nő van, mint férfi? Ezt pedig úgy hívják, hogy a tépelődés. Például, mikor a férfit kirúgják a munkahelyéről, mit fog tenni? Persze, hogy a férfit is nyomasztja ez. Vagy például ordított vele a főnöke. Persze, hogy a férfi is ideges lesz. Hogy túl nagy teher járul rá. Persze, hogy a férfi is akkor egy fokozódó stressznyomásnak van kitéve. De például ő visszaüvölt, elmegy sportolni, bemegy a kocsmába a haverokkal, adott esetben az agresszió felé elviszi a benne tornyosuló indulatokat. Egy nő ezt sokkal kevésbé teszi meg, sokkal inkább elkezd azon tépelődni, vívódni, azon gondolkodni, hogy miért lehetett így, miben volt ő a hibás, és miért a másik a hibás. Természetesen szavakban kifejezi ezt, mondja a barátnőjének, de újból és újból és újból visszatér. Ezt a kutatók egy más jelzővel is kifejezték, és nem akartak bántóak lenni, inkább csak képletesek vagy képszerűek, kérődzik. Vagyis, hogy már úgy menne ki belőle valami, de visszahozza, még átgyúrja, még átgondolja, még egyszer átgondolja. És ebből egy utolsó mondatom lenne, hogy ezért tulajdonképpen egy nagyon furcsa következtetésre is juthatunk, ami megint csak ellentmond az előítéleteinknek, vagy a sztereotípiáinknak, hogy nagyon sok nő túl sokat gondolkodik. Adott esetben, és jelen összefüggésünkben, a cselekvés rovására vagy hiányára.
Hogyha bánat ér, hogyan viselkedsz?
Elvonulok, befelé fordulok, vagy szeretek egyedül lenni és zenét hallgatok, de talán az jobb stratégia lenne, hogyha néhány közeli barátommal elmennék és megbeszélnénk a problémákat, az olyan eseteket, amelyekben úgy érzem, hogy kudarcot vallottam.
Nem jól kezelem. Én például evésbe folytam a bánatomat. Megpróbálom mostanában, de nagyon tudatosan, és ez egy nagyon nehéz és hosszadalmas munka, hogy átváltani egy egészségesebb életmódra, és például egy sportolásba átfolytani. Ez is egy tipikusan női viselkedés, hogy magunkba folytjuk a bánatunkat, nem a külvilág szeme előtt. És szépen hazamegy az ember, és akkor otthon szomorkodik, vagy bezárkózik, nem jár közösségbe. Eltitkolom a világ elől, hogyha bajom van.
Én hajlamos vagyok arra, hogy a munkába meneküljek, de a barátaimra is ilyen esetben mindenféleképpen szükségem van. Tehát ilyenkor a barátokra támaszkodom, de a munkába menekülök.
A barátokra támaszkodom azt jelenti, hogy velük beszélgetsz, vagy csináltok is valamit közösen?
Általában valamilyen program köré fonódik, hogy ne arról szóljon a dolog, hogy nekem most milyen rossz, a társaságuk jól esik és más segít, de hogyha valamilyen krízis, amivel segítségüket tudom kérni a feldolgozáshoz, akkor egy beszélgetés az jót tesz.
Ez nem egy reprezentatív felmérés volt, de a nők inkább magukba folytották a bánatukat, a férfi pedig ment, tett valamit, cselekedett.
Pontosan így van, és érdemes volna itt valamiről szólni, amit szinte mindig negatív fölhanggal szoktak mondani, ugye itt a férfi szereplő is ezt mondta, hogy munkába menekülök. És akkor szokták ezt a kifejezést használni, hogy pótcselekvésekbe menekülök. Ez csak egy olyan pótcselekvés. Lehetséges, hogy ott és akkor valóban nem konkrétan és közvetlenül ott cselekszem, ahol a probléma fölmerült. Vagy nem a probléma megoldásáért teszek egészen konkrét és közvetlen módon. Na de azzal, hogy megőrzöm a cselekvő képességemet. Ez a férfi nagyon jól mondta ezt. Azt mondja, hogy ilyenkor cselekszem, akkor elkezdek dolgozni, a munka és a cselekvés ismét visszahozza az én erőmet, megint hatékonynak érzem magam, produktívnak, képes vagyok valamit létrehozni, vagy valamit alkotni, azt mondja, elmegyek a barátokkal, beszélgetek velük, még ha nem is a problémáról, de akkor érzem azt, hogy kapok támogatást másoktól, hogy nem vagyok egyedül, és mire ez a férfi visszanéz arra a témára, problémára, konfliktusára, ami egyébként lehet, hogy nagyon súlyos, vagy nagyon nehéz, és ténylegesen valamilyen beavatkozást igényel, már más érzelmi állapotban lesz, más fizikai állapotban lesz, már a hormon háztartása is másképpen van, önmagáról is mást gondol, teljesen más helyzetbe került.
Míg a nő tépelődik, gondolkodik, elvonul.
Pontosan így van, és hogy tépelődik és gondolkodik, és adott esetben, ahogy a barátnőit fölhívja, ez persze jó, mert egy támogatást jelent, de lehet, hogy akkor együtt tépelődnek. Tehát, hogy a barátnőjével együtt szinte semmi más nem történik, mint fölnagyítják. Fölerősítik mindazokat a kételyeket, nehézségeket, érzéseket és érzelmeket, amik egyébként is megterhelők. Míg a férfi egy laza mozdulattal ki is lép ebből a szituációból, valahol máshol megerősödik, és utána visszatér, és esetleg, miután a cselekvő képességének megint birtokában van, és már másképp látja a helyzetet, más állapotban van, ezért aztán sokkal hatékonyabban tud neki látni.
Na de erre mondta egy ismerősöm, hogy mit csináljak, nem tudom kikapcsolni az agyam. Persze, hogy gondolkozom, rágódok rajta, kérődzök rajta.
Persze, nyilván mindegyikünknek megvan a maga lelki alkata, beszélhetnénk itt arról a különbségről is, hogy vannak befelé forduló emberek, és vannak kifelé forduló, vagy kifelé élő emberek. Nyilván ez is meghatározza azt, hogy egy nehéz helyzetben rögtön melyik irányba indulok, vagy hova nyúlok. De mégiscsak, nyilván ennek az adásnak is lehet az egyik célja az, hogy fölhívjuk valamire a figyelmet, és hogy a megküzdési stratégiáink, a repertoárunk, az kibővíthető. Tehát ha valaki, aki hallgatja ezt a műsort, és azt mondja, én mindig így csináltam, én mindig hazamentem, én mindig akkor a probléma körül keringtem, nem bírtam leszállni a témáról, hogy hát ez lehet másképp is.
Elmenni sportolni?
Akár elmenni sportolni? Hát azt tudjuk nagyon jól, hogy depressziós betegeket kértek arra, enyhén depressziós vagy középsúlyos depressziós betegeket, hogy sportoljanak rendszeresen. és a rendszeres sportolás vagy testmozgás egyértelműen javított az állapotukon. Egyértelműen. Tehát indirekt módon is nagyon jól hozzá lehet nyúlni olyan nehézségekhez, amelyekhez direkt módon vagy közvetlen módon sokszor nagyon nehezen jutunk el.
Még jutottak másra is a kutatók azzal kapcsolatban, hogy miért van több depressziós női beteg, mint férfi.
Igen, talán ez a szempont vagy fölismerés a legérdekesebb. Ez pedig a soványságnak a bálványozása. Vagyis az a fajta testkép vagy testideál, női testkép és testideál, ami a mi kultúránkban annyira jellemző, az miután a nők körülbelül 90-95% számára nem is érhető el, vagy nem valósítható meg, ráadásul pedig nem csak, hogy egy olyan testképet, egy olyan testideált próbál ma nagyon sok nő elérni és megvalósítani, ami számára alkati szempontból, vagy egyéb genetikus szempontból nem is érhető el sohasem, de ő közben törekszik rá, mi lesz ennek a következménye? Egy folyamatos éhezés. Tulajdonképpen ezt mondhatjuk nagyon szép szavakkal is, hogy böjtölök, hogy fogyókúrázom, hogy tisztítókúrázom, lébőtkúrát tartok, tehát gyönyörű neveket adhatunk neki, de az a fizikai állapot, amit kiváltunk, az nem egyszer például a májfunkciónak a fölborulásával együtt tulajdonképpen egy folyamatos éhezés. És ez a folyamatos éhezés, nyilvánvalóan ez a folyamatos testi, fizikai állapot, amit a nem megfelelő táplálék bevitelével állítunk elő saját magunk számára, kihat az érzelmi állapotunkra, ugye? Mert ráadásul nem sok sikerélményünk van, hiszen nagyon sok nővel beszéltem én magam is, akik azt mondják, hogy az egyik legnagyobb fájdalmuk például az, hogy mindent elkövetnek azért, hogy ne legyenek túlsúlyosak, vagy hogy itt-ott az ideális test méreteket hozzák, hihetetlenül keveset esznek, ezt a test alkatot nem érik el, és ráadásul még azzal a negatív előítélettel is szembe kell nézniük, hogy mindenki azt gondolja róluk, hogy nincs elég kitartásuk, akaraterejük, csak egy kicsit kevesebbet kellene ennetek, és akkor sikerülne. És közben ez nem így van.
Hát meg egy nagyon súlyos negatív énképhez is vezet, nem?
Hogyne. Ugye azt tudjuk jól, tulajdonképpen kitalálható is, hogyha a képességeim, a készségeim, de nyilván itt alkati dolgokról is most szó van, és a céljaim, vagy az ideájaim között nagyon nagy különbség van, vagyis az ideájaim nem érhetők el, vagy csak rettenetes erőfeszítések révén, akkor az egyrészt boldogtalanná tesz, másrészt az a nehézségem, hogy az önbecsülésemre nagyon negatív hatással van. Tehát akkor képzeljünk el egy nőt, aki már eleve negatív önbecsüléssel néz magára, hiszen az alkata, a testsúlya nem olyan, mint amilyet szeretne, majd pedig egy folyamatos, akár évtizedeken keresztül tartó erőfeszítés révén sem éri el, ettől az önbecsülése még sokkal rosszabb lesz. Hogyne volna akkor ez a női depresszió egyik kiváltó oka vagy tényezője?
Na de mi van akkor, hogyha a nő még elfogadná magát, de a társa pontosan ezt a sovány női ideált idealizálja?
Igen, ezért is fontos volt a bevezetőd, hogy ez a műsor nem csak nőknek szól, nőkről szól elsősorban, de hát nyilvánvaló, hogy férfiakhoz is szeretnénk eljutni ezzel a gondolattal, vagyis, hogy azok a férfiak, akik szeretnének otthon egy olyan társat, aki érzelmileg őket támogatja, melléjük áll, marad szabad kapacitása, kedve és motivációja az ő férfi szükségleteire ráhangolódni és figyelni, Lehet, hogy egy bölcs férfi akkor nem azzal az elvárással jelenik meg a társa, a felesége felé, hogy mintha a legfontosabb ennek a testideálnak az elérése volna, mert hogy egy ilyen értelemben lesoványodott, vagy kiábrándult önbecsülésében megtört nő, hogyan tudna energiákat, sok energiát tartósan egy érzelmi melliállásra összpontosítani és adni a férfi felé, hogyan volna erre képes. Ezért egy bölcs férfi nagyon is meg tud elégedni az elég jó nővel, az elég jó alkatú nővel, és főleg aztán pedig azzal a nővel, akit ő a társául választott, mikor választotta, akkor is látta, hogy milyen alkatú, és hogy ha ezzel valaki meg tud elégedni, és ezt meg tudja szeretni. De hagy hozzak rögtön ide egy másik gondolatot is, hogy a helyzetet még jobban elnehezíti az, amikor megszületik az első gyerek, vagy amikor a gyerekek megszületnek, és a nő éppenséggel a szüléssel kapcsolatosan nyilvánvaló, hogy nem is abban a testformában, testalkatban van, amire egyébként akár még képes is lehet, és ez pedig kihat nem csak arra, hogy magát szépnek tartja, vagy nem tartja, hanem hogy magát kívánatosnak tartja-e, vagy nem. És ha a nő nem tartja magát kívánatosnak, szépnek, érzékinek, vagy szexinek, hódítónak, akkor ez adott esetben a harmonikus, szexuális magatartás ellen foghatni, mert el fogja utasítani a férfit, ez pedig nagyon negatív hatással lesz a társkapcsolatukra. És a férfi felől kérdeztél, tehát szeretnék visszatérni a válaszadásban ide, hogy ezért a férfiak, és tulajdonképpen ez is egy előítélet, sokszor a nők előítélete a férjek felé, sokszor a nők előítélete a saját férjeik felé, hogy a férfi nem fogja őt kívánni akkor, hogyha van rajta 3-4-5-6-7 kiló, nem fogja kívánni, mert hogy ilyen és olyan paramétereiben most nem hozza azt, amit esetleg később majd fog tudni hozni, és ez nem így van. A legtöbb férfi egy természetes, egészséges kapcsolatban kívánja a feleségét, szeretne vele lenni, és jó neki, hogy van egy társa, aki felé érzelmileg és szexuális vágyában is fordulhat.
Akkor akár a tanult tehetetlenségről, akár a tépelődésről, akár a soványság kultuszáról van szó, ez egy közös munka, amin dolgozni kell?
Nagyon is közös feladat és közös lehetőség, inkább ezt hangsúlyoznám, ez egy közös lehetőségünk. És milyen jó, hogy a kutatók és a különböző tudományos eredmények segítségünkre vannak abban, hogy lássuk, hogy milyen irányba érdemes menni. Adott esetben ugye ez először is a saját előítéleteinkre való rálátással kezdődik. Ezek az előítéletek nagyon erősek tudnak lenni, és ezek a hipotézisek, amelyeket gondolunk, hogy így vagy úgy van, megakadályozhatják a megfelelő cselekvést.
És akkor mit lehet tenni?
Lehet, hogy azt mondanám, hogy mit lehet tenni? De az első gondolat az, hogy lehet valamit tenni. Hogy egyáltalán annak a tudatosítása, hogy az életünk nagyjában egészében a mi kezünkben van. Legfőjebb, az, ahogyan az életünk a kezünkben van, az nem csak azt jelenti, hogy én egy szál magamban hordozom az életem lehetőségeit és felelősségét és szabadságát, hanem például, hogy összefogással, különböző csoportoknak, társas szerveződéseknek a kimunkálásával van lehetőségünk társadalmi szinten bizonyos dolgokon változtatni. Tehát kétségkívül igaz az, hogy az egyes ember bizonyos helyzetekben nem tud elég hatékony lenni. Ott csoportok, vagy szervezetek, vagy intézmények tudnak hatékonyan működni. De hogy egy intézmény hogy működik, ott már megint megvan a szabad cselekvésnek a tere.
Ezzel zárjuk mai adásunkat, de jövő héten is várjuk Önöket ugyanebben az időben. Technikai munkatársunk Csák Éva nevében is búcsúzik a sorozat házigazdája,
Pál Feri,
és a műsorvezető Gyarmati Dóra.
Teljességre hangolva Pál Ferivel. Üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388. Műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu.